Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Most folytatjuk a beszélgetést az Országos Bírósági Hivatal elektronikus eljárások főosztályának vezetőjével, aki az Inforádiónak adott interjúban egyebek mellett azt is elmondta, az Országos Bírósági Hivatal a korábbi 72 mellett további 112 táv meghallgatási végpontot alakított ki tavaly, így már minden bíróság rendelkezik táv meghallgatásra alkalmas tárgyalóteremmel. Kékeri Szabolcsal Rozgonyi Ádám beszélget.
A bírósági szervezeten belül 72 távmeghallgatásra alkalmas bírósági tárgyalóterem volt a tavalyi év elején. Tavalyi év folyamán pedig kiépítettünk újabb 112 tárgyalóteremben távmeghallgatási végpontot, és ezzel lehetővé tettük azt, hogy valamennyi bíróságon, valamennyi bírósági épületben van gyakorlatilag egy távmeghallgatásra alkalmas tárgyalóterem, és ezzel azt tudtuk biztosítani, hogy a bírósági tárgyalásokon történő megjelenés az a távmeghallgatási eszközök igénybevételével biztosított legyen, és úgy szintén egyrészt az utazási távolságokban történő időspórolást és energiaspórolást tudom kiemelni, hiszen nem kell elutazni a tárgyalóterembe, a zalaegerszegi ügyvédnek Nyíregyházára, hanem a zalaegerszegi bíróság távmeghallgatásra alkalmas tárgyalóterméből meg lehet a tárgyalást ejteni a Nyíregyházi bíróságon. De legfontosabb partnerünk ezen a területen a büntetési végrehajtás, hiszen a fogvatartottaknak a szállítása az egy elég jelentős terhet ró a büntetési végrehajtási intézetekre, és mivel a büntetési végrehajtási intézetekben is vannak távmeghallgatási végpontok, így a ilyen ügyek, a BV-s ügyeknek az ügyintézése az a szállítás még így biztosított. Ezt tudom tavaly évhez legfontosabb eredményt még kiemelni. A jövő pedig mindig az, hogy üzemeltetni és működtetni kell azokat az informatikai rendszereket, amiket kialakítottunk. Folyamatosan a jogszabályváltozásokkal párhuzamosan indítjuk azokat a fejlesztéseket, amik a jogszabályi megfelelőség érdekében kiemeltek és szükségesek. Ilyenként tudom említeni a jogegységi eljárásokat, bizonyos értelemben a vitézkedési gyakorlatot érintőként a jogegységi jelzések intézményét, ami a kúria határozatainak a bíróságok általi figyelembevételével kapcsolatos eljárásrend. Ez 2020. július 1-ét követően induló új kihívás a bírósági szervezet számára.
Ez milyen szempontból jelent kihívást egyébként?
Azt jelenti, hogy a bírósági határozatok gyűjteménye, az úgynevezett köznapi nyelven anonimizált határozat gyűjtemény egy jelentősebb keresés és használati célponttá válik eddigiekhez képest, mert az új szabályok szerint, amennyiben a bírósági határozatok gyűjteményében közzétett kúriai döntéstől egy bíró a saját ügyében el kíván térni, akkor külön indokolni kell, hogy miért tért el a kúriai döntéstől. Ez ugye azt is jelenti, hogy magát a kúriai döntéseket is ismerni kell, azokat elérhetővé kell tenni, hogyan eddig is tettük, biztosítani kell az elérhetőséget, a megnövekedett felhasználó igényeket ki kell szolgálni, és biztosítani kell a felek számára azt, hogy ez a szabadság stabilan tudjon működni.
Mi ad egyértelmű iránymutatást ebben a tekintetben a bíróságoknak? Tehát maga a kúriai döntés, amit követni kell.
Igen, a jogalkotói döntés értelmében a bíróknak figyelni kell nem pusztán magát a jogszabályt, meg annak utokolását, hanem az adott jogszabályjal összefüggésben hozott kúriai határozatot is, mint egy esetjogként tudom talán ezt leginkább képetesen megfogalmazni, figyelembe kell venni, és ha az esetjogtól el akar térni, a bíró meg úgy gondolja, hogy abban az ügyben, amit ő tárgyalt, olyan indokok állnak fönn, ami az eltérést alátámasztja, akkor ezt a határozatából külön meg kell indokolnia.
Mit jelent egyébként az esetjog, ha nyilván sokan hallgatják a rádiót olyanok is, akik ezzel a fogalommal nincsenek tisztában?
Az esetjog az annyit jelent, hogy a bíróság egy ügyben hozott egy döntést. Egy olyan tartalmú döntést, ami nem csak arra a két félre, az ott peres ügyben résztvevő felekre bír kihatással, hanem a társadalom szélesebb körére. Például a devizahiteles ügyeket tudom milyenképp említeni, egy devizahiteles kereseti kérelem eredményeképpen, ugye érvénytelen-e a szerződés, hogyan kell elszámolni a devizaszerződésben. Ezek a legáltalánosabban szerintem itt a közvélemény előtt ismert ügytípus, ahol lehet ilyen kúriai esetjogra hivatkozni. Most hasonlóképpen lehet mondani a személyi jogi ügyeket, hogy milyen kép mást, milyen formában, kitakarva vagy kitakarás nélkül, milyen módon lehet megmutatni a sajtónak adott esetben egy képi felületen, vagy egy ingyentetett felületen. Ezekre a dolgokra kell, vagy hogy ilyen dolgokat kell gondolni, akkor amikor esetlegről beszélünk.
Egyébként az ilyen fejlesztések, változások esetében segítséget nyújthat nyilván a bírósági törvényszéki dolgozóknak az internet és az ott felelhető segédanyagok, tájékoztatók, kiadványok, egyébként ilyenek elérhetők mondjuk az utóbbi témában is?
Nem csak az interneten, hiszen az bárki számára elérhető, hanem vannak a belső bírósági úgynevezett határozat gyűjtemények, ahol a bírósági szervezetnek a határozatai elérhetők, és ennek a külkop fejlesztésnek a digitális bíróság projektben az egyik hozadéka az is, hogy nem csak e-akta felületet fejlesztettünk a felek számára, hanem kialakítottunk egy határozat szerkesztő és anonimizáló alkalmazást, ami azt jelenti, hogy a bírósági szervezeten belül elérhetőké váltak olyan határozatok is anonimizált formában, amelyek eddig nem. A jogszabály egyértelműen előírta azt, hogy mely határozatok azok, amelyeket anonimizálni kell és közzétenni a bírósági határozatok gyűjteményében, de a fejlesztés eredményeképpen kialakítottunk egy olyan rendszert, ami nem publikus, de a belső bírósági döntéshozók számára, a törvényszékek munkatársai számára, a bírók számára elérhető, abban az érdekében, hogy az új eljárási kódexeknek a joggyakorlata, az új anyagi jogi szabályok, mint a polgári törvényként, mint a büntető törvényként joggyakorlata az a bírósági munkatársak számára megismerhető és elérhető legyen.
Kékedi Szabolcsot, az Országos Bírósági Hivatal elektronikus eljárások főosztályának vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az emberkereskedelem fogalmának helyes értelmezése érdekében várhatóan egy bírákból és ügyészekből álló munkacsoportot hoz létre a kúria, mondta a Büntető Kollégium vezetője a legfelsőbb bírói fórum sajtótájékoztatóján. Két konkrét esetet említett, amelyekben a megállapított kerítés, illetve kényszermunka bűncselekményekkel szemben felmerülhetett volna a súlyosabb büntetéssel fenyegető emberkereskedelem is, ezért ezekben az ügyekben új eljárást írtak elő. Székely Ákost hallják.
Az emberkereskedelem 20 éve része a magyar büntetőjognak, és az új BTK-val némi újraszabályozás történt, a gyakorlata pedig nagyon gyér, egyetlen egy 15 évvel ezelőtti közzétett bírósági határozat szólt erről. Az elkövetési magatartások több mint 10 fogalom alá sorolhatók, és ide tartozik a toboroz, szállít, elszállásol, illetve a másnak megszerzés cselekménye, és ez mind emberkereskedelemként értendő, és lényeges, hogy súlyosabb a minősülő eset, hogyha mindez kizsákmányolás céljából történik. A büntető paragrafus megmondja, hogy mit ér kizsákmányoláson, kiszolgáltatott helyzetbe hozott, vagy abban tartott sértett e helyzetének a kihasználásával történik az elkövetés és előny szerzésére törekedve. Nos, az emberkereskedelem és a kerítés esetét összevetve az egyik ügyben a tényállás röviden az volt, hogy egyebek mellett a elsőrendű terhelt, a sértettet, ahol gyermek otthoni szerelmi társa volt, hát arra bírta rá fenyegetéssel, agyonveréssel fenyegetve, hogy elhagyja a gyermekotthonyt és az édesanyjához költöztette. A harmadrendű terhelt pedig kedvet érzett arra, hogy szexuális cselekménybe keveredjen a sértettel, és mivel ezt a sértett nem akarta, az elsőrendű terhelt a bordáját ököllel verte, fejét rugdosta, így aztán egy több órányi szexuális együttlét jött létre a sértett és a harmadrendű terhelt között. Ugye a kerítés tényállásában a más szexuális cselekmény végzésére másnak megszerez, ugye ez a kerítés, és ez mind megvalósult, ebben állapította meg az alapügyben a bíróság a büntetőjogi felelősséget. Ugyanakkor itt a kúria álláspontja szerint egy többletmagatartás is felismerhető, mégpedig a kiszolgáltatott helyzettel való visszaélés, hát ebben volt ez a egyébként 18 év alatti leány, és kizsákmányolási célzat is vezette az elsőrendű terheltet, hiszen 50 ezer forintba részesült azért, hogy ezt az aktust hát összehozta. Úgyhogy a kúria azt állapította meg, hogy itt bizony felmerült az emberkereskedelem, és azt vizsgálni kellett volna. A másik ügy az a kényszer munkával kapcsolatban, hát állapított meg tényállást. Az elkövetők, azok több vádlott rokonok voltak, jövedelmük nem volt, hajléktalanokat kutattak föl, a hajléktalanoknak könnyű munkát ígérve, elszállásolást, eltartást ígérve, hát elszállították haza magukhoz, és házkörüli könnyű munkának a felvetésével, hát ott tartották. Lakhatást biztosítanak, ellátást. Na most a házkörüli könnyű munka az tulajdonképpen koldulás volt, a lakhatás az zsúfolt kamrában vagy autóban teljesedett be, az ellátásról pedig annyit, hogy alig maradt a személyeknek valami, és a pénzüket elvették, nem csak a nyugdíjukat, hanem amit a koldulással összeszedtek. A hajléktalanok teljesen kilátástalan élethelyzetben voltak és maradtak, attól tartva, hogy az utcára kerülnek újból, hát vállalták a koldulást ilyen papundekli táblával a nyakukban, hogy kérem segítsenek, adakozzanak, beteg vagyok, nincs munkám. Bár szükségtelenül, de tolószékbe ültették őket, hogy így még szánnivalóbbak legyenek, és ez nem csak Magyarországon történt, hanem a Mercedes kisbusszal kiszállították őket Bécsbe, Ulmba, Salzburgba, és hát ott kerestek. A 7 sértettből 2 eleve már csonkolt végtagjú volt a fagyási problémák miatt, olyan állapotba kerültek a higiéniás helyzetben és a hidegben, az autóban való elszállásolás miatt, hogy tovább kellett csonkolni, tehát már lábszár és comb középnél is csonkoltak. Ugye itt a kényszermunka vetődött fel, a kiszolgáltatott helyzettel visszaélve, fenyegetéssel munkára kényszerít, ez egy 5 évvel fenyegetett bűncselekmény, holott, hát ez jóval súlyosabb, hogyha a emberkereskedelemnek a toborozták, ugye bevitték a hajléktalanokat, elszállásolták, szállították, elkövetési magatartását vesszük, akkor mivel üzletszerűen követték el, ez egy 10 éves büntetéssel fenyegetett cselekmény lett volna. Na most a kúria állásfoglalása azért is volt fontos, mert amíg a kényszermunka és a kerítés az járásbírósági hatáskör első fokon és törvényszéki másodfokon, addig az emberkereskedelem már első fokon is törvényszéki hatáskör, tehát hatáskör hiányában született meg mind a két említett döntés, tehát ezért is fontos, hogy a kúria mind a két ügyben rámutatott arra, hogy ez vizsgálandó és nagyon fontos eljárásjogilag is, nem csak a várható büntetés szempontjából.
Székely Ákost a Kúria Büntető Kollégiumának vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket. Nexterde Tibor vagyok.